Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Habakuk próféta könyvéből olvassuk. Habakuk próféta könyvének első részéből, az 5. verstől a 17. versig. Habakuk próféta könyvének első részében, az 5. verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Nézzetek szét a népek közt, vizsgálódjatok, és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék. Mert íme feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, mely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, melyek nem az övéi. Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát. És lovai serényebbek a párducokénál, és gyorsabbak az estvéli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai, és az ő lovasai messziről jönnek, repülnek, mint a zsákmányra siető kesejű. Mindnyája ragadományért jön, arcuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny. Kacag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség. Minden erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt, majd tovaszál viharként, és elvonul és bűnbe esik. Ő, kinek istene az ő hatalma. Avagy nem, te vagy én, Uram, öröktől fogva az én istenem, szentem. Nem veszünk el. Ítéletre rendelted őt, ó Uram, fenyítőül választottad őt, én erősségem. Tisztábbak szemeit, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Olyanokká teszed az embert, mint a tenger halai, és mint a csúszómászó állatok, melyeknek nincsen vezérük? Minnyáját kivonsz a horoggal, gyalomjába keríti, és hálójába takarítja be őket, ezért örül és vigad. Ezért áldozik gyalomjának, és füstöl az ő hálójának, mert ezekkel kövér az ő része, és zsíros az ő eledele. Vajon azért ürítheti-e gyalmát, és szüntelen ölheti-e a nemzeteket kímélet nélkül? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is megállhatunk a te szent színed előtt. Imádunk téged, és hódolunk te néked. Valljuk, hogy páratlan Isten vagy te, aki teremtetted a mindenséget, aki fenntartod és kormányzod az általad kitűzött célba. Köszönjük néked, hogy kikutathatatlan a te bölcsességed, a te hatalmad, irgalmasságod is, jóságod is, türelmed is. Valljuk, hogy mindezek tökéletesen vannak jelente benned. Egyedülálló vagy a világ mindenség fölött. Páratlanságodban és egyedülállóságodban mi téged imádunk ma is. Köszönjük néked, hogy megszólaltál. Köszönjük néked hálaadással, hogy szavad a Bibliába elér hozzánk. És köszönjük, hogy ez a szó ugyanúgy, hogy te is tévedhetetlen és igaz. Megáll mindörökké. Köszönjük néked azt, hogy ez a szó olyan szó, amiben nincs semmi hazugság, nem semmi téveítés, nincsen semmi hamisság. Ezért bátran bízhatunk is benne. Az egyetlen szó, amelyben bízhatunk ebben a hazug világban. Köszönjük néked, hogy ezzel segítesz minket, hogy lássuk a valóságot, az igazságot. Mert látod, hogy enélkül nem látjuk. Enélkül csak a sötétbe tapogatózunk. Nem tudjuk, kik vagyunk, nem tudjuk, mi történik körülöttünk. Semmit se tudunk igazán. A te szavad az igazságot tárja elénk, a teljes valóságot. Segíts, hogy ráhagyatkozhassunk hittel, szívünkkel, egészen, és ez legyen a mi világosságunk a sötétségben. Látod, hogy nekünk is szólnunk kell, Urunk, és látod, hogy a mi beszédünkben elmaradhatatlan a tévedés. Könyörülj meg mindnyájunkon, Uram, mert beszédben sokat vétkezünk. Látod, mennyi hiába valóság, hazugság, féligasság van a mi beszédünkben. És látod, hogy milyen sokszor beszélünk akkor is, amikor nem kellene, amikor már hallgatnunk kellene. Látod azt is, hogy amikor pedig szólnunk kellene, és igazat kéne szólnunk, akkor meg hallgatunk. Könyörülj meg rajtunk, és tisztogass meg bennünket. Add, hogy a prédikáció is tiszta lehessen, igaz lehessen a mai napon is, és mindig közöttünk. és minden templomba, minden gyülekezetbe, ahol ma is megszólal a te igéd, hadd szólaljon tiszta ige, tiszta szó, amire az emberek oda hallgathatnak, ami az igazat tárja eléjük, ami utat mutat nekik a sötétségbe. Kérünk téged, hogy a te szavad érjen el ma is minket, add, hogy ennek a szónak tudjunk a szívünkben helyet adni, hittel befogadni és követni azt. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, és várhatjuk a te áldott ígédet. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülődve énekeljük a 225. énekünk 5. versét. A 225. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Isten tiszteletünk alapigéjét Jóel próféta könyvének második részéből olvassuk az első 18 versből. A hosszabb ige szakasz leülve is alázatos figyelemmel hallgassuk meg. Jóel próféta könyvének második részében az első verstől ezt olvassuk. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljön az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé nemzetségről nemzetségre. Előtte tűz emészt, utána láng lobog, előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság, meg sem menekülhet tőle semmi. Amilyen a lovak alakja, olyanok annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok. Rohannak a hegyek tetején, mintha hadiszekerek robognának, mintha tarlót emésztőt láng ropogna, amilyen az ütközetre kész hatalmas nép. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsáppad. Száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok. Mindenik a maga útján halad, nem bontják meg soraikat, egymást nem szorongatják. Mindenik a maga útján halad. Neki rohannak a fegyvernek, s nem esik sebb rajtuk. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, felhágnak a házakra, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek, a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja azt. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az úrhozati istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után. Étel és italáldozatot az Úrnak a ti isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából és a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Kedves testvéreim, sok töprengés után jutottam oda, hogy ma erről a jelenleg zajló esemény sorról néhány gondolatot elétek tárjak. Mit mondhatunk a jelenleg zajló eseményekről, amikkel naponta találkozunk a rádió híreiben, az újságok lapjain vagy a televízióban? Migráció, lakóhelyváltoztatás azt jelenti, vagy ítélet ez? Arra hívlak benneteket, testvérek, hogy mindenek előtt mi tekintsünk föl a személyes és végtelen Istenre. Őtőle kaphatjuk meg ugyanis a Biblia által azt a koordinátarendszert, amiben a jelenlegi eseményeket is valahogyan elhelyezhetjük. Nem látunk mindent világosan, ez természetünkből adódik, csak Isten lát mindent világosan, de mégis az Úr ad nekünk a Bibliába egy koordinátarendszert, amiben úgy belehelyezhetjük a szemünk előtt zajló félelemmel, aggodalommal eltöltő eseményeket. A világ mindenféle utópia keretébe akarja értelmezni a jelenségeket. Azt írja az egyik internetes honlapon valaki, hogy most a neoliberalizmus utópiáját éljük, és elhitetjük magunkkal, hogy csak önkéntes rabszolgák vonulnak hozzánk pótolni az európai emberi népszaporulati hiányainkat, ezáltal leendő nyugdíjainkat biztosítván. Itt csattok közöttünk ez a neoliberális utópia, míg a valóság már útainkon menetel, annak minden abszurd és grotex következményével. A mi hivatalos utópiánk így hangzik, minden ember, minden életmód és kultúra befogadandó. Ennek eszméletlen bugyuta derűje ütközik meg utcáinkon és gondolatainkban a migránsok eszelős utópiájával. No, mi nem ilyen-olyan utópiáknak a keretében kell, hogy értelmezzük az eseményeket, amennyiben hívő reformátusok vagyunk, hanem Isten igéjének a fényébe. Ő belőle kell kiindulnunk, és legelőször is megállapítanunk azt a dolgot, testvéreim, hogy Isten gondviselő Isten. Ő nem csak megalkotta ezt a mindenséget, hogy az előző vasárnapokon figyeltük ezt, hanem gondját is viseli a mindenségnek. Ez a gondviselés két dolgot jelent. Az egyik, hogy fenntartja a világot. Üzembe tartja, üzemelteti a világot. Azt mondja a zsidókhoz írt levél első részének harmadik verséből, hogy Isten, Jézus Krisztus az ige által fenntartja ezt a világot. A teremtettség nem kapta meg az önálló létezésnek a kiváltságát, hanem ugyanannak a hatalomnak, amelyik a semmiből életre hívta, ugyanannak az isteni hatalomnak kell fenntartania. Ellenkező esetben, ha ezt nem tenné Isten, akkor visszahullana a mindenség, testvéreim, a semmiségbe. Isten azonban fenntartja az általa teremtett mindenséget. A másik dolog, amit a gondviselése jelent, az az, hogy ő kormányozza a mindenséget. Kormányzó. Úgy mondja ezt a Biblia, hogy Úr. Ugye már az Ótestamentumban megszólal a 97. Zsoltárban például, az Úr uralkodik. Örüljön a Föld. Jézus Krisztus is ezt mondja, néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ő mindenható urává tétetett a mindenségnek, ahogy az Új Szövetség könyvei, végig a Jelenések könyveig ezt hirdetik. Ez az uralom, ez kiterjed a legnagyobb dolgokra is, a globális dolgokra, és kiterjed a legkisebb dolgokra is, a legapróbb dolgokra is. Aki látja az Ezékiel könyvét, felismeri, hogy Isten hogy irányítja Tírusznak, Egyiptomnak, Asszíriának, Babilonnak, ezeknek a különböző kisebb-nagyobb országoknak, birodalmaknak az eseményeit, vagy a történetét. De ugyanakkor Jézust olvassuk, és ott meg azt halljuk, hogy mennyei atyátok nélkül még egy hajszál se eshetik le a fejetekről. Tehát a legkisebb dolgoktól a legnagyobb dolgokig Isten mindent a kezébe tart, és bölcsen igazgat mindeneket. Ami Istennek ezt a világkormányzó technikáját illeti, ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék csak a szívetekre helyezni. Az egyik az, hogy Isten nem úgy kormányozza azt a világot, hogy az embereket akarattalan gépekké teszi. Nem úgy irányítja, mint hogy mi irányítjuk mondjuk az autót. Beülünk, aztán kapcsolgatjuk, nyomogatjuk a pedálokat, fölkapcsoljuk, lekapcsoljuk. Nem, Isten, hogy pontosan hogy irányítja az embereket, azt igazából nem tudjuk. Ez egy titok. Az emberek azt tapasztalják, azt érzik, hogy én kitűzök magam elé valami célt, és azt megcsinálom. De különös módon, amikor az emberek elérik a céljukat, akkor mégis nem az ő céljaik valósulnak meg, hanem Istennek a céljai valósulnak meg. Valamilyen titokzatos módon Isten úgy forgatja a dolgokat, hogy az emberek magukat szabadon érzik, és szabadok is tulajdonképpen, és csinálnak, amit akarnak, de mégis valahogyan Isten akarata valósul meg végül is. És az egész struktúra, az egész mindenség, hogy így mondjam, halad, mégiscsak halad az Isten által kitűzött végcél felé. Miközben egy csomó ember ugye úgy cselekszik, hogy nem is kérdezi meg Istent, hogy mit akar, vagy mit nem akar, és nem is alkalmazkodik Istenhez, sőt, kifejezetten Isten ellen tör, és nem azt akarja, amit Isten akar, de Isten mégis az elsődleges oka a mindenségnek, és mégis végül is mindenki azt teszi, amit Isten akar. És nem értjük ezt. Nem értjük, hogy ez hogy lehet, és azt sem értjük, hogy pontosan hogy van, de minden esetre így van, hogy az embernek a felelőssége minden döntésért megmarad, mindezek közben. Nem mondhatja egyetlen egy ember, hogy hát végül is azt tettem, amit Isten akart. Hát megöltem a szomszédomat, hát ő végül is ezt is Isten akarta, nem. Az ember felelős mindazért, amit csinál. Akkor is, ha hívőként engedelmeskedik, akkor is, ha hitetlenként engedetlenkedik. Isten tehát kormányoz, valahogy hatást gyakorol a teremtményeire, úgyhogy azok elérik a maguk céljait, de amikor elérik, mégsem csupán az ő céljaik valósulnak meg, hanem az, amit Isten akart. És ez egy olyan dolog, ami nem szünteti meg, vagy ami alatt nem szűnik meg egyáltalán az emberi felelősség. Mert Isten mindenkit felelősségre von azért, hogy mit csinált, mit nem csinált. Tehát ez az egyik dolog. Az Isten kormányzásával kapcsolatban a másik dolog, testvérek, az az, hogy a teljhatalmú kormányzó különböző felsőbbségeket installált, vagy helyezett el ebben a világban, különböző felsőbbségeket, és mintegy, az ő hatalmából adott ezeknek a felsőbbségeknek egy szikrányit, hogy azok mintegy az ő nevébe kormányozzanak. Gondoljatok a családra. Család. Isten a család vezetését rábízta a család főre. A férre, a férfire. Van neki egy működési köre, ahol ő neki a hatalmát, a vezetői hatalmát gyakorolni kell. Az én családomnak én vagyok a feje, a Szilva Laci családjának ő a feje. Ő nem szólhat bele az én családomba, én nem szólhatok bele az ő családjába. Mindenki a maga családjának, az ő saját, úgy nevezik, szuverenitási körének a vezetője. Aztán, testvérek, látjuk, hogy Isten Izraelnek is adott vezetőket. Az egyháznak is adott vezetőket. Mindig Isten vezetőket ad, akikre hatalmat bíz, akikre rábíz egy adott kört, közösséget, egy szuverenitási területet, és azoknak ott kell képviselniük Isten akaratát. Ott kell Istenre figyelve előmozdítaniuk, hogy Isten akarata megvalósuljon. Ugyanígy van, a római levélben olvassuk ezt, hogy Isten egy ország élére is állít politikai vezetőséget. Jelen pillanatban felhasználja ugyan a népeket is ennek a hatalomnak a kiosztásába, de a hatalom végső fokon nem a néptől ered, hanem Istentől ered. A régiek látták is ezt, még a mai emberek, akik már Isten tagadók, nem látják, ők csak odáig látnak, hogy a néptől van egy kormánynak mondjuk a felhatalmazása, és nem Istentől jön végső soron. De végső soron Istentől jött akár Gyurcsánynak a hatalma, akár Orbán Viktornak a hatalma. Isten a hatalomnak, minden hatalomnak végső forrása Isten. És a hatalomnak mindig az a feladata, hogy a rábízott körbe, Istenre figyelve, Isten akarata szerint próbálja irányítani az embereket. Nem mindig történik ez. Nagyon sokszor előfordul, hogy a felsőbbség, hogy így mondjam, elszabadul, önállósítja magát. És akkor aztán démonizálódik. Egészen odáig juthat, hogy démonizálódik. Istenévé válik az ő saját hatalma, hogy a prófétánál olvastuk. Önmaga válik, önmaga istenévé. Nem ismer el önmagán kívül, önmaga fölött senkit és semmit. Magát tartja az Istennek. Ilyenkor a hatalom démonizálódik. Na most testvérek, egy kicsit már a mai problémáknak a gyökereihez érünk. Mert manapság azt gondolom, hogy mindnyáján látjuk azt, hogy bizonyos népeknek a vezetői, vagy felettük álló, vagy mögöttük álló alakok, nem menjünk bele ebbe, ahelyett, hogy Istenre, a mindenség kormányzójára alázattal figyeltek volna, és engedtek volna neki, elkezdtek istenkedni. Ezt már nem tegnap kezdték, hanem nagyon régen. Csak manapság kezdjük látni, hogy hová vezet az a történelem színpadán, amikor hatalmas emberek, népeknek, ráadásul nagy népeknek a vezetői, gyakorlatilag Istent nem létezőnek kezelik, semminek tekintik, és magukat kezdik el isteníteni, és elkezdik kézbe venni a dolgokat, és elkezdik rendezni a világot. Na most testvérek, ez minibe is tragédiához vezet. Ha egy férfi a családjába Istenre nem figyel, Isten igéje semmi neki, Jézussal nem foglalkozik, azt testvérek a saját családját a káoszba fogja vezetni. Ha egy gyülekezet vezetői ezt csinálják, káoszba vezetik a gyülekezetet. Minden összekutyulódik. Ha egy nép vezetői ezt csinálják, összekutyulják a népüknek a sorsát. Totális káoszt tudnak előidézni. És hogyha a világnak úgymond a leghatalmasabb népeknek a vezetői csinálják ezt, akkor a világba fognak káoszt előidézni. Azt testvérek, ami itt történik előttünk, az azt mondhatjuk, hogy ennek a kormányzóknak, ennek az elszabadult világkormányzóknak a ténykedésének a gyümölcse. Kezd beérni. De ahelyett, hogy ezek az elszabadult, Istentől elszakadt és Isten ellen fordult politikusok és nagyvezérek azon gondolkoznának most, hogy hú, de nagy vétket követtünk el, térjünk vissza az Istenhez, nem, most az általuk előidézett problémát megpróbálják kezelni, és még mindig azzal az önhittséggel, hogy ez Isten nélkül is menni fog nekik, és még mindig azzal az önhittséggel, hogy mi ezt meg tudjuk oldani. Figyeljétek meg, ez a iszonyú önhittség árad a világ legnagyobb vezetőinek a szavaiból, hogy minden gondot meg tudunk mi oldani, amit mi váltottunk ki. Bár a köznép is mondja ezt, hogy ne az oldja meg a problémát, aki kiváltotta, mert ebből soha nem lesz jó. De ezek az emberek még ebbe az önhit állapotukban vannak. Majd mi megoldjuk. És hozzáfognak. De látszik, hogy már itten zötyög a kerék. És azt látjuk, testvérek, hogy itt most már a jövőnket is mélyen befolyásoló, már-már apokaliptikus események nyitányán vagyunk. Nos, a Biblia alapján, testvérek, ha visszakanyarodok ide, a világkormányzót látnunk kell. Soha nem szabad a szemünk elől tévesztenünk a mindenható Istent, aki megteremtette ezt a világot, aki fenntartja és aki irányítja. Akinek a kezébe összefut minden szál. Lehet másodlagos, harmadlagos okokat is megnevezni. Lehet beszélni, ahogy beszéltem, világkormányzókról, akik elszabadultak az Istentől. Lehet beszélni embercsempészekről, akik mit tudom én, mit csinálnak, mit nem csinálnak. Lehet háttér alakokról beszélni, akik így finanszíroznak, úgy finanszíroznak, de ezek mind-mind másodlagos és harmadlagos okok. Az elsődleges ok, amit mi keresztényként se vethetünk, vagy tarthatunk figyelmen kívül, az maga az élő Isten. Joel könyvét olvastuk, Habakuk könyvét olvastuk. Ott Isten arról beszél, az egyik esetben az asszírokról, a másik esetben a babiloni világhatalomról beszél, két nagy ókori világbirodalomról van szó, és Isten azt mondja, mind a kettő azt csinálja, amit én mondok neki. És ez így is volt. Azt csinálták, mert Isten nem hazudozik össze-vissza. Nem is képes más valaki megmozdítani így egy világbirodalmat, mint hogy Isten képes volt megmozdítani egyik és másik birodalmat is, de aztán még többet is. Hatalmas dolog ezt, testvérek, olvassuk a perzsa nagy birodalomnak az alapítójának a nevét, ugye nagy Círusznak a nevét. A perzsa birodalomnak ezt a fejét, nagy Kűroszt, ugye, akit egy hatalmas formátum uralkodónak tarthatunk mind a mai napig, Ez az ember nem volt Isten félő ember, hogy így mondjam, nem ismerte a Biblia Istenét úgy, nem ismerte el a Biblia Istenét, de mégis azt mondja Isten róla, hogy Círus az én szolgám. Azt csinálja, amit én mondok neki. Az Isten kezéből, testvérek, azt kell mondjuk, ma se csúsztak ki a dolgok. Ma is kézbe tartja a dolgokat. Nem veszti el a fonalat az Isten. Ő nem kullog az események után, hogy jaj, mit kéne csinálni, vakargatja a fejét, hogy is legyen, mint is legyen, nem, testvérek. Isten kézbe tartja a dolgokat, és vezérli a dolgokat. Mégpedig nem csak úgy a semmibe vezérli, hogy majd kitalál valamit, hogy hova jutunk, hanem ő már kitűzte a cél, testvérek. Van a világtörténelemnek végcélja. Jézus Krisztus vissza fog jönni, és lesz végső ítélet, és lesz pusztulás, és lesz újjáteremtése a világnak. És minden afelé halad, hogy végül Isten megdicsőíti magát az egész történelem végén, és aztán örökre megdicsőíti magát. Ő az egyedüli, aki meg is dicsőítheti magát, mert ő páratlan, egyedüli, szent Isten. És mindenkor és örökké egyedül ő méltó arra, hogy megdicsőítse magát, és ő meg is fogja dicsőíteni magát, hogy Jézusnak ezt meg is erősítette. Dicsőítsd meg a te nevedet, atyám, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem, mondja az a mennyei szózat. Hogyha kutatjuk, testvérek, a dolgok nyitját, vagy el akarjuk helyezni valami keretbe ezt az egész katyvaszt, ami itt van körülöttünk, akkor oda kell mennünk az Úrhoz, és azt kell mondani, Úrunk, világosíts fel minket. Mi történik itt? Te vagy a legfőbb irányítója az eseményeknek. Mi történik itt? Menjünk át a második pontra. Azt látjuk, testvérek, hogy Isten népeket mozgat a világba, és ítél általuk. A világkormányzó Isten, testvérek, mutaltam rá az előbb, hogy irányítja a dolgokat, irányítja a népeket is, sőt, olykor népek mozgatását azért hajtja végre, mert ítéletet gyakorol. Ítél, büntet, ha szabad így mondanom. Lehet, hogy egy tarka-barka népet eszközként használ Isten az ítéletbe, testvérek? Igen, lehetséges. Nagyon is lehetséges. Nem csak egy nép által tud megítélni valakiket, mondjuk egy másik népet. Vannak Istennek más eszközei is, de ez is az ő eszköztárába tartozik. A kormányzó Isten van, amikor egy népet megbüntet egy másik néppel. Nem könnyű ez a dolog annak se, akinek büntetni kell, de annak se, aki elszenvedi a büntetést. Ez nem egy könnyű dolog, nem egy örvendetes dolog senkinek. De mégis úgy látszik, hogy Isten ezt így intézi. Ha a zsidók történetét hozzuk itt elő, ők eredetileg ugye alkottak egy országot, aztán ketté szakadtak, mert veszekedtek egymással. Az északi országrészt az asszír birodalom, amikor terjeszkedett, Krisztus előtti 7. században magába olvasztotta. A déli országrészt a másik birodalom, a babiloni birodalom, amelyik leváltotta az asszír világbirodalmat, ez a birodalom büntette meg, és vitte el a déli országrész lakóit 70 évnyi fogságba. De akár az asszíria, akár a babilon által végbevitt történeti pusztítást vizsgáljuk meg, meg kell állapítani, testvérek, hogy Isten volt az, aki ítéletként a népére szabadította ezeket a birodalmakat. Nem csak az ő népére, más népekre is egyébként, de az ő népére is. Most, hát ezt figyelembe véve, testvéreim, mivel ezek a mi tanulságunkra írattak meg, amondó vagyok, hogy a jelenlegi eseményeket jól tesszük, hogyha Isten ítéletének fogjuk föl. Legalábbis Isten ítélete kezdetének. Azt mondja Jézus, hogy mindezek nagy nyomorúságoknak kezdetei. Na hát, mindezek, amik vannak, nagy nyomorúságnak a kezdetei, mert Isten ítélő keze, mint ha kezdene ránk nehezedni. Most nem is azt mondom, hogy pontosan mire járunk magyarokra, mert úgy tűnik, hogy az Isten keze tőlünk egy kicsit nyugatabbra kezd rájuk nehezedni. Oda nehezedik elsősorban. Most mi, hogy így mondjam, ha egy viharhoz hasonlítom ezt az eseményt, akkor a viharnak a peremén vagyunk még egyelőre, de azért látjuk a villámokat erősen. Jó ez, ha így fogjuk fel az eseményeket? Azt mondom, testvérek, hogy jó. A történeti dolgok is úgy erre bátorítanak bennünket. Emlékezzetek vissza a himnuszunkra. Azt mondja Kölcsey, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, Isten, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Az is Isten. Tehát találgathatunk arról, testvérek, hogy akik most jönnek, azok bevándorlók, vagy hódítók, megszállók, előrs, vagy menekülők, vagy kicsoda-micsoda, de célszerűbb, hogyha Isten ítéletének a kezdetét látjuk ezekbe az eseményekbe. És lehet, hogy idő telik bele, ami kibontakozik itt a vihar, hogy visszatérjek ehhez a képhez. Nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el odáig, amíg a vihar kibontakozik, de az biztos, hogy kezdetét vette egy olyan folyamat, aminek a végét nem látjuk. Senki nem látja, csak Isten látja, de az biztos, hogy nem sok jót ígér a következő évtizedekre az Európai Uniónak, aminek már mi is ugye boldog tagjai lehetünk. Fogjuk fel őket, testvérek, akik ide jönnek, Isten ítéletének a kezdeteként. Úgy elgondolkoztam azon, hogy amikor Isten így ítéletet gyakorolt az ő saját népe felett, akik megtörték a vele való szövetségüket, akkor az ő ítéletének az eszközei pogány népek voltak. Nem Istent igazán ismerő, istenfélő népek, hanem pogány népek, más vallású népek. És most mi történik? Most is ugyanez van, testvérek. Elmélkedhetünk arra, hogy ezek gazdasági bevándorlók, vagy menekültek, vagy terroristák, vagy katonák. Lehet ezekről gondolkozni, meg lehet ezekbe belemerülni. De számomra, testvérek, mindezeknél sokkal fontosabb, hogy ezek az emberek, akiket Isten ide küld most, ezek iszlámvallásúak. Iszlámvallásúak. Minden ilyen más vallásnak a gyűlöletét ki kell magunkból írtani, testvérek. Nem gyűlölhetünk egyetlen egy embert se azért, hogy ő iszlám, vagy hindu, vagy ateista, vagy valami. Senkit nem gyűlölhetünk. El kell fogadnunk, hogy valaki egy ilyen útra lépett, és ezen az úton jár. Tehát nehogy valaki úgy interpretálja, hogy iszlám elleni gyűlöletbeszédet mondok, és egyikünk sem mondjon ilyen beszédeket soha. De ezek az emberek tény, hogy iszlám vallásúak. Ez a közös nevezőjük. És ezt szeretném nyomatékosan aláhúzni. Mert éppen ez az, ami itt egy súlyos, úgynevezett kultúrkonfliktusnak az árnyékát vetíti előre. Figyeljétek meg, hogy összecsap most két kultúra tulajdonképpen. Az egyik az iszlám kultúra, a másik ez a nyugat-európai nem keresztjén, mindjárt erre még beszél, nem keresztjén, neoliberális kultúra. Neoliberális kultúra. Itt, ha szabad, így is megfogalmazom, két ideológia csap össze a szemünk előtt. Két ideológia csap össze. Az egyik az iszlám ideológiája, a másik a neoliberalizmusnak az ideológiája. A neoliberalizmus zárójelben jelzem, hogy más szóval úgy nevezük, hogy neomarxizmus egyébként, zárójelben zárva. A totalitárius diktatúra az mindig azt jelenti, hogy egy totalitárius eszme maga alá von mindent egy társadalomba, egy világrészen, és elkezdi az életet rendezni. Jelenleg, testvérek, az a helyzet, hogy egész Európánkat gyakorlatilag ez az úgynevezett neoliberális ideológia uralja. Egy neoliberális diktatúrában élünk. Ha szabad ezt így kijelenteni, akkor én kimerem jelenteni, hogy abban élünk. Itt Magyarországon ezt nem annyira érezzük, testvérek, de más, ha elmegy az ember Nyugat-Európába, elkezdi érezni. Az iszlám az egy másik ideológia. Az nem neoliberális ideológia, az iszlám ideológia. És ez a két ideológia, testvérek, ez a két totalitárius ideológia, ez így van egymással. Ez kizárja egymást. Ugye mondja, két dudás nem fér meg egy csárdába. Nagyon egyszerű ez a dolog. Kicsit furcsa lett volna, hogyha a náci ideológiát a sztálini Szovjetunióban valaki elkezdi ugye mondani. Vagy Hitler országába elkezdi valaki a kommunista ideológiát pedzegetni. Hát megnézhette volna magát, mert két dudás egy csárdába nem fér meg. Akkor se fért meg, ma se fér meg. Egy önbecsapás, ha azt hiszik az emberek, hogy két ideológia, ami így áll egymással, egymás mellett megfér. Mind a mellett, testvérek, hogy ez egy ilyen súlyos feszültséget hordoz magába, ami csak időkérdés, hogy mikor robban ki, de már látjuk, hogy ez kirobban itt-ott. Az iszlám kezdeteitől fogva, ugye ez későbbi vallás, mint a keresztény, mint a zsidóság, pláne még mint a kereszténységnél is későbbi vallás, ez élesen szembefordult kezdettől fogva a kereszténységgel. Szemben áll a kereszténységnek a bibliai, a biblikus kereszténységgel. Szemben áll a neoliberális kereszténységgel is, amelyik egyébként a neoliberális politikától elválaszthatatlan. És szemben áll a római katolikus kereszténységgel is. Nincs az a kereszténység, amivel az iszlám ne állna szembe. És itt Európában azért akárhogy is van, még nem csak a neoliberális eszme uralkodik, hanem még mindig itt van egyféle kereszténység is. Ez a helyzet azt jelenti, hogy az iszlám nem csak a neoliberális ideológiával ütközik, hanem még ráadásul az ilyen-olyan kereszténységgel is ellentkezésbe áll és ütközik. Ami csak fokozza azt a veszélyt, ami itt van. Növeli, hogy így mondjam, a puskapornak a mennyiségét. Na most pláne, hogyha még tekintetbe vesszük azt is, hogy akik ide jönnek, azok az emberek, meg az ő vallásukhoz, az iszlám valláshoz sokkal elkötelezettebben ragaszkodnak. Ezt tudjuk, van az iszlámnak egy nagyon szélsőséges vonulata, de van egy mérsékelte vonulata is, de mind a kettőnek a tagjai az iszlám vallásukhoz sokkal jobban ragaszkodnak, mint mi azt el tudjuk képzelni. Mikor jut eszébe mondjuk magyar embereknek, még ha magukat keresztényeknek is nevezik, lehet, hogy nem azok, de mégis annak nevezik, hogy Isten nevét skandálják mondjuk. Mert valamit nem kapnak meg, ami szerintük neki jár. Ezek a vallásukhoz, testvérek, mélyen ragaszkodó emberek, akik nem tudják azt elnézni, hogy valahol mondjuk homoszexuálisoknak olyan jogaik vannak, mint, magyar, mint az Európai Unióban, ahol sokkal kisebb bűnért már levágják az embereknek a kezét, vagy éppen a fejét, ha úgy tetszik. A kérdés, hogy mit fognak majd itt csinálni? Mit fognak csinálni azok, akik most idejön több ezer, több százezer ember, és azt mondják, a családjaink is jöjjenek, mert család egyesítést kell végrehajtani, és akkor még megint jönnek ide több százezren. Mi van akkor, amikor ezeknek a népeknek, akik ide jönnek, a szaporodási mutatója messze fölülmúlja az európai népeknek a szaporodását? És mi van akkor, amikor már halljuk, hogy az arab országokból az imámok elkezdik heccelni az itt élőket arra, hogy Európát az iszlámnak kell megnyerni, és tele kell szüljék Európát iszlám gyerekekkel? Látszik, hogy a radikális iszlám is rácuppant erre az egész népvándorlásra. Testvérek, ha ítél az Isten, akkor ítél, akkor okoskodhatunk előre-hátra. Ha ő le akar valahova sújtani, akkor le fog sújtani, és ezt a kezet nem lehet kikerülni. Akármit csinálhatunk. Izrael is megpróbálta, amikor jött az ítélet, hogy majd ő. Elmentek Egyiptomba. Szövetséget kötünk az egyiptomiakkal. Ők is sokan vannak, erősek, majd megsegítenek, majd megvédenek minket. Ugyanúgy, hogy ma próbálkozik ugye mindenki. Majd összekötjük egymást. A szövetség, az erő, a nem tudom. Jeremiás próféta megmondta nekik, nem használ semmit. Mehettek. Rátámaszkodhatok Egyiptomra, mint egy pálcára, és át fogja fúrni a kezeteket, nem fog megtartani benneteket. És nem is tartotta meg őket, mert nem lehet testvérek. De ha ítél az Isten, kérdezzük tovább egy kicsit, akkor miért ítél az Isten? Miért ítél az Isten? És nem fogunk jobb választ találni rá, testvérek, mint amit a Biblia ad. És ezt a bibliai választ értette meg, és alkalmazta annak idején, például a reformáció idején, a református teológusoknak, lelkészeknek a gyakorlatilag teljes száma. Károli Gáspár. Írt egy könyvet, az a címe Két könyv. Ebbe a könyvbe kifejti azt, hogy Magyarország romlásának, abban az időben a törökök voltak itt, különös módon, mi az oka? Tessék elolvasni. Elolvashatjuk Medgyessy Pálnak, 1657-ben adta ki, Erdély romlásának okairól, Sárospatakon elmondott két prédikációja van benne. Miért romlik meg, miért vész el az erdélyi fejedelemség? Beszél róla. Elolvashatjuk, Krakóban írta 1539-ben Farkas András a zsidó és magyar nemzetről írt költeményét. Elolvashatjuk, olvassátok el, az interneten meg lehet ezeket kapni. Ugyanaz a gondolat, amit Kölcsey is kifejtett mi himnuszunkban, a Kölcsey is református volt, hajde bűneink miatt gyúlt harag kebledben. Hajde bűneink miatt gyújt harag, és elsújtád villámid a dörgő fellegedben. Hát testvérek, ez lehetett olykor a magyar is, olykor a magyar volt, a magyar nép volt a villám az Isten kezébe. Máskor a mongol, aztán a török, vagy a Habsburg, vagy a szovjet. És most újra valami sötétebb és nagyon erős tör rá a nyugati istentelenségre. A bűneink miatt harag gyúlt kebledben, és elsújtád villámidat. Vajon mi nem érdemeljük meg, magyarok? Egyébként mi is megérdemelnénk újra. Mert kivívjuk Isten igazságos ítéletét mi is. Nem vagyunk jobbak a nyugat-európaiaknál. Ahogy ők érdemlik, mi is érdemeljük. Mivel érdemeljük, testvérek? A bűneinkkel érdemeljük. A bűneinkkel érdemeljük. Azzal érdemeljük, hogy Istent így nullának tekintjük. Azzal érdemeljük, hogy Isten igéjét, a Bibliát nullának tekintjük. Isten törvényét, a tíz parancsolatot nullának tekintjük. Az Isten evangéliumát, a Krisztus evangéliumát nullának tekintjük. Istent magát nem létezőként kezeli a társadalomnak a legnagyobb része. Nyugat-Európában is, Magyarországon is. Mi egy ilyen kisebbség vagyunk, csak ugye tudjátok ezt. Egy kisebbség. És akkor ne haragudjon meg az Isten. Ne haragudjon meg az Isten, aki türelmes, de egy idő után a türelmének vége van. Hogyha ma nézzétek meg mondjuk a nyugat-európai országokat, és nézzétek meg a nyugat-európai kereszténységet. Mit látunk ott? Ha nézzük a kultúrát, testvérek, nem kell sminkelgetni, ez a kultúra nem keresztény kultúra. Még mindig döbbenten hallom, amikor mondogatják így tévében, rádióban egyes emberek, hogy az európai kultúra keresztény alapokon áll, meg nem tudom. Miről beszélnek? Aki gondolkozik egy kicsit, testvérek, aki látja ezt az egészet, az azt mondja, hogy nem, ez már nem. Egykor keresztény alapokon épült, de most már egy teljesen nem keresztény, egy szekuláris kultúra, az egész nyugati kultúra. Éppen tegnapi hír, hogy Svájc, ugyan ő nem tagja az Európai Uniónak, de mégis ott van, ugye megváltoztatták a himnuszukat. Igaz, nem régen volt himnuszuk, még csak 1981 óta, de a himnuszt azt még a 19. században írta, egy ciszterci szerzetes írta a himnusznak a szövegét, egy szép dallam volt, szó volt benne arról, hogy amikor a svájciak fölkelnek és fölnéznek a hegyekre, akkor a szabad svájciaknak sejtés támad a lelkükben, hogy Isten van, Isten létezik, és szólítja őket, hogy ti szabad svájciak, akik megsejtitek Istent a természet szépségei mögött, imádkozzatok. Na most ez már ugye nem kell nekünk. Ezt már pár évvel ezelőtt Svájcnak a vezetése kinyilvánította, hogy nekik ez a himnusz nem jó, mert zavarja a svájci ateistákat és politeistákat. Politeistákat, sok Isten hívőket. Ezért természetesen meg kell változtatni a himnuszt. Kiírtak egy pályázatot, még magyarok is beleszólhattak, hogy mi legyen Svájcnak a himnusz, ha lehetett szavazni. Most megszületett. Most már nincs benne se Isten, se imádság. Most már szabadság van benne mindenek fölött, orba szájba. Erről beszél a piros alapon fehér kereszt. A Freiheitről, a szabadságról, amiről a felvilágosodás beszélt. Ez fejezi ki Svájcnak a néplelkét. A Svájc volt Európában a reformációnak az egyik hazája. Hova jutottak? A kislányom, Zsófika, egy holland cégnél dolgozik jelen pillanatban, így mellékesen, Budapesten. Elmúlt héten kirángatták az egész céget Hollandiába, Amsterdamba, menjenek ki, mert 50 éves a cég, és nagy ünnepség lesz, szülinapi ünnepség. Mindenki kivonult. Mennek a hatalmas nagy csarnokba, ahol nagyon szép volt minden, gyönyörű bejárat, virág, pompa, minden. Az ajtóba három transzvesztita fogadja őket, az érkezőket. Vagyis olyan férfiak, akik nőknek érzik magukat, és nőknek vannak felöltözve. Mindjárt ugye próbára van téve az embernek a, nem tudom milyen, tolerancia küszöbe, ugye, Hollandia. Aztán bemegyünk, gyönyörű minden, csokik, szökőkút, és minden az élvezetről szól, természetesen, mert egy hedonista társadalom, ugye ez az egész holland társadalom is. Sejtelmes függöny mögött, furcsa alakok mozognak, oda mennek, mi lehet ez? Néhány homoszexuális férfi, szépen fölöltözve az alkalomhoz illően, ugye félmeztelenül, meg csillogó testhez álló ruhába. Ők azért vannak ott, hogy aki a haját meg akarja ott csináltatni, ilyen szépre, ilyen dúsra, ilyen színesre, az ott megcsinálhatja. És jönnek a hollandok, és ölelgetik őket, hogy mutassák, hogy ők mennyire toleránsak, fényképezkednek a transzvesztitákkal, rajonganak értük. Testvérek, ez egy keresztény társadalom? Ez, testvérek, nem keresztény társadalom, ez egy istentelen társadalom, ez egy dekadens társadalom. Hollandia a reformációnak a másik fő oszlopa volt. És még most is vannak ott igazi hívő reformátusok és igazi komoly emberek, de csak egy szubkultúra. A társadalom legnagyobb része, testvérek, az nem keresztény, ott se. Ugyanúgy, ahogy Németországban se. Most nem akarom tovább ecsetelni ezeket a dolgokat, de ott se az. És ha a kultúráról benézünk a keresztény egyházakba, akkor mit kell mondanunk? Mit kell mondani? Ránézünk az úgynevezett európai kereszténységre. Két nagy ága van, ugye a római katolikus, meg a protestáns. A római katolicizmus. Nem elég, testvérek, hogy évszázadokon keresztül egyre jobban eltért a Bibliától. Akkor, amikor Isten a kebelébe adta a reformációt, annak idején a reformáció tanításait és képviselőit megátkozta, kizárta a soraiból. És ezeket az átkokat mind a mai napig tartja is a római katolicizmus. Neki nem kellett, és ma se kell az evangélium világossága. Hogy pápaság, meg szociális aktivitás, meg iskolák, meg kórházak üzemeltetése, nem ez a kereszténység lényege. Nem ez, az más. Ez egy megromlott kereszténység, amit a római katolicizmus már századok óta képvisel, és most is képvisel. Most már ott tartanak, hogy már éppen valamelyik nap írt nekem hithű katolikus, hogy a pápát sátáni személyiségnek tartják. Katolikusok. Mert nem szólal meg a tiszta evangélium, csak beszél össze-vissza mindenféle szociális jókodásról. Ez nem az evangélium. De hagyjuk a katolikusokat, mert mi se vagyunk jobbak, a protestánsok, testvérek. Egykor ezek az egyházak, a reformátusok, az evangélikusok, az evangéliumnak, a tiszta igének a fényével ragyogták be Németalföldet, Németországot, Franciaországot, Svájcot, Magyarországot, az északi skandináv országokat, Lengyelországot, sőt, aztán Angliát, az Egyesült Államokat is. És ma mi van, testvérek? Valaki így mondta, ezek az egyházak csutkára lekritizálták a Bibliát. Ugye? Helyes kifejezés. A Biblia nem Isten igéje. Az csak egy könyv. Mondják az egyházak, nem az ateisták, az egyházak, teológusai. Csak egy könyv. Jézus személye legenda. A történetek, amik hozzáfűződnek, legendák. Ó, ezeket nem, testvérek, nem ilyen szélsőségesek mondják. Ez a német evangélikus teológiának, a hivatalos teológiának, amit tanítanak a nem tudom hány egyetemen. Ez a hivatalos teológia. Ennek az egyháznak a püspök nője volt egy ideig, amíg le nem váltották egy karambol miatt, nem tévtanítás miatt karambolozott, aztán leváltották, de ez a nő, Margot Casemannak nevezik, tagadja azt, hogy Jézus Isten fia lenne. Püspök nő volt. Tagadja, hogy Jézus Isten fia. Tagadja, hogy Jézus feltámadt testileg a halálból. Most mit mondjon az ember, testvérek? Hát ez az apostoli hitvallással pont szembe áll. Akkor az még keresztény egyáltalán? Ő volt az evangélikus egyház püspöknője, és ez a nő ma Németországban a reformáció arca. Jönni fog az reformáció nem tudom hány száz éves megünneplése, 500 éves évforduló, és őt nevezték ki a német evangélikusok a reformáció Botschafterin, a reformáció arca Németországban. Most azt mondja az ember, nem is soroljuk ezt, milyen prédikációk zajlanak ott testvérek. Ezek az egyházak a misszió címén három jelszót művelnek Németországban különösen, de egész Európában. Három jelszó van. Tudjátok, mi a három jelszó? Nem Jézus, meg evangélium, meg megtérés a bűnből, és új élet az Isten uralma alatt, nem. Igazságosság. Társadalmi igazságosság. Ezért harcok. Ne legyenek társadalmi igazságtalanságok. Béke. Mintha a szocializmusban élnénk, ugye a béke harc, állandóan a békérő volt. A világ békéért harcolnak. És a harmadik nagy téma a természetvédelem. Mind három dolog, olyan dolog, aminek semmi köze nincs, hogy így mondjam, Istenhez. Csak e világi dolgok. Béke legyen az emberek között. Természetet védjük. Ne legyenek igazságtalanságok a társ. Fontos dolgok, testvérek, de az egyháznak nem az a küldetése. Jézus azt mondta, menjetek a széles világba, tegyetek rólam tanúságot, hogy az emberek bennem higgyenek, és ne vesszenek el, hanem üdvözülje. Értitek? Te teljesen más. Most akkor mi van itt az Európai Unióban? Testvérek, az van, ami kivívja Isten haragját. Ó, az időm elment. Annyira belemelegszem erbe a dologba. Sajnos, testvérek, bűn van mindenhol, és az Isten haragja nehezedik rá erre az egész kultúrára. És azzal kell most, mint egy lerövidítve, amit mondani valómat befejezni, hogy mi mit tehetünk akkor, amikor Isten teljes joggal nézi ezt az egész nyomorult kultúrát, amelyik hozzá hűtlen lett, amelyik letért a vele való szövetség alapjáról, amelyik megtagadta, amelyik lelki paráznaságba esett, és semmit nem akar változtatni ezen, sőt, Mit tehetünk az ítélet alatt? Hát azt, amit Isten itt mond Jóel könyvébe. Nézzétek meg. De még most is így szól az Úr, térjetek hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel és sírással és kesergéssel, és a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat. Ezt tehetjük. Ez az egyetlen, amit tehetünk, testvérek. Lehet gondolkodni arról, hogy most akkor az idejövőket barátságosan fogadjuk, vagy ne barátságosan fogadjuk. Sok mindenről lehet gondolkozni, de én azt mondom, hogy a legfontosabb, amiről el kellene kezdenünk gondolkozni, az az, hogy Istenhez kéne visszatérnünk. És nekünk magyaroknak, ha csak messzebbről is látjuk ezeket a dolgokat, és még úgy nem érint minket, már most el kell ezen gondolkozni. Mit jelent az, hogy megtérés? Mit jelent az, hogy bűnbánat, hogy megalázkodás? Hogy odaadjuk a szívünket az Istennek, aki Jézus Krisztusért könyörületes hozzánk? És elfogad minket, és újat kezdhetünk vele? Ezt parancsolja nekünk az Úr, testvérek, és igaz, hogy ennek semmi nyomát nem látjuk az Európai Unióban, meg világszertesen. Nem látjuk, hogy miközben gyűlnek fölöttünk a sötét felhők, és már villámlik, hogy itt emberek bűnbánatra akarnának jutni. Még mit nem? Ügyeskedünk. Belelavíroztuk, majd kilavírozzuk belőle. De nem térünk meg. Majd megoldjuk mi. Ez az önhit pökhendi magatartás. És közben nő a feszültség a népekben, polgárok és polgárok közt, ugyanazon társadalomban, polgárok és az idegenek közt, és ki tudja ez hova vezet, testvérek? Akik öregebbek, azok már lehet valami kis sejtésük erről, hogy hova vezet. De hogy ne vezessen oda, még ez az egy lehetőségünk van, hogy meghalljuk az Isten szavát, ami bűnbánatra, megalázkodásra és hozzávaló megtérésre hív minket. És arra, hogy kezdjünk el egy új életet. Amikor mi erről beszélünk, testvérek, akkor nem viccelődünk, akkor nem valamilyen hivatalos szöveget mondunk, hanem az Istennek a szavát mondjuk. Még akkor is, hogyha mi ezt amikor elmondjuk, akkor Hollandiából meg Brüsszelből az egyik református lelkész ránk szól, hogy ez döbbenetes. Ez döbbenetes. Nem döbbenetes, majd neki lesz döbbenetes, amit tapasztalni fog. Nekünk ez az Istennek az útja. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumba, mert megkönnyörül az Úr, ezzel biztat. Buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és megkegyelmezett az ő népének. Lehetséges ilyen is. velünk is előfordulhat. Ahelyett, hogy tehát találgatnánk, meg utopisztikus elméleteket gyártanánk, testvérek, és azok szerint akarnánk értelmezni ezeket a dolgokat, inkább arra törekedjünk, hogy az Úrral való személyes kapcsolatunkat rendezzük. Térjünk ő hozzá, a könyörülő és irgalmas Istenhez. Tartsunk tehát bűnbánatot, forduljunk el attól, amit Isten testvéreim bűnnek ítél, vagy tévhitnek ítél, és térjünk hozzá, és fogadjuk el az ő drága bocsánatát, amit Krisztus szerzett és biztosított nekünk. Fogadjuk el, és vele kezdjünk el egy új életet, egy szent életet élni. Arra törekedve, hogy engedjünk neki az élet minden kérdésébe. Biztatlak benneteket, hogy ha nem tettétek meg, tegyétek meg ezt, és másokat is biztassatok erre, ebbe a helyzetbe. Valahogy vezessétek rá az embertársainkat, hogy erre van most szükség. Ez a figyelmeztetésnek a ránk vonatkozó jelentősége. Térjetek meg, mert közelget az Úr ítéletének a napja. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy te vagy a világnak az Ura kormányzója, és a te kezedből nem csúsztak ki, most se csúsznak ki az események. Köszönjük néked, hogy látjuk az igéből, hogy te tudsz ítélni is. Nem vagy az a szerető Isten, aki mindig mindent megbocsát, és mindig mindent eltűr a végtelenségig. Köszönjük néked, hogy láthatjuk, hogy te valóban kegyelmes vagy, és végtelenül irgalmas a keresztért, de ugyanakkor végtelen igazságos is vagy, és a türelmednek egyszer vége szakad, és akik veled szembe fordulnak, és tudatosan megáltalkodottan nélküled akarnak élni, és lerázzák magukról a te igádat, azoknak az embereknek a sorsa megpecsételődik. Azoknak az egyházaknak a sorsa megpecsételődik, azoknak a népeknek, a kultúráknak a sorsa megpecsételődik, mert ítéleted utoléri őket. Ó, Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy fölfogjuk ezeket a dolgokat, és segíts bennünket, hogy mi ne ellened törő emberek legyünk, hanem veled megbékülő, hozzád simuló, téged szerető, a te akaratodat kereső emberek. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi ne azt nézzük, hogy az ateistákat, meg az istenteleneket mi botránkoztatja meg, hanem azt keresjük, hogy téged mi botránkoztat meg. És amellé álljunk, amit te mondasz, amit te tanácsolsz nekünk az ígédben. Segíts bennünket, hogy ezt a nehéz utat vállalni tudjuk. Hiszük, hogy nem könnyű út ez, de mégsem reménytelen út. Biztatsz minket azzal, hogy könyörülő leszel és fölemelsz minket. És hogyha nekünk is át kell élni a te ítéletedet, akkor pedig legyen az, akkor is megtartasz minket az ítéletben, ugyanúgy, hogy megtartottad Jeremiást meg a többieket is. Megtartottad Dánieléket és a többi prófétákat és igaz hívő embereket. Megtartottad magad mellett, megtartottad magadnak őket, még ha együtt is kellett szenvedniük istentelen népükkel. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy hozzád térhetünk, hogy nyitva van a karod, nyitva van az ajtó, hogy jöhetünk bűnbánattal, sírva, könnyekkel, nem magyarázkodva, nem igazolgatva magunkat, hanem magunkat megalázva. Kérünk, hogy fogadj el minket, bocsáss meg nekünk, ölej magadhoz, és segíts veled lennünk, veled élnünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, amikor kérünk így a népünkért, Nyugat-Európáért, az ott élő keresztjén testvéreinkért, az ott élő megtévedt keresztjénekért, az ott élő istentelen tömegekért. Könyörülj meg és nyisd meg a szemüket, hogy halljanak, hogy értsenek mindabból, ami történik. Köszönjük néked, hogy hatalmas vagy, hogy a világ ura vagy, igazságos, szent és irgalmas Isten. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. A feleségem egy mondatot szeretne mondani a ruhákkal kapcsolatban.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a gyülekezet tagjai által felajánlott és behozott nagyon sok és jó minőségű ruhát, amit most a múlt héten átlapoztunk, átcsomagoltunk, és szeretnénk majd a közeljövőben református testvéreinknek Kárpátaljára valamilyen formában ügyesen eljuttatni. Ezekkel a ruhákkal kapcsolatban szeretném kérni a testvérek segítségét és figyelmességét. Számtalan csomagot találok itt-ott letéve a gyülekezetben. Nem tudom, hogy kinek szól, nem tudom, hogy mit tartalmaz. Volt már olyan tévedés, hogy elküldtem segélybe olyan holmikat, amiket pedig célzottan ide szántak volna. Éppen ezért ezeknek az elkerülése véget szeretném kérni, hogy aki ide ruha segélyt szán, legyen kedves ráírni a zacskóra, ami jól zárható, tehát ne egy ilyen telepakolt zacskóba tessenek hozni a holmikat, hanem zárt zacskóba. Legyenek kedvesek ráírni, hogy mit tartalmaz gyerekruha, annak jó lenne, ha a mérete is, vagy neme is rajta lenne, hogy kisfiú, 6-8 éves, kislány, ennyi, női ruha, hosszújú, női ruha, rövidújú, férfi ruha, ugyanígy a kategóriákat, mert ha én ezeket továbbítom, ne talán egy segélyszervezetnek, most ez a célom a Johannita, a protestáns segélyszervezetnek eljuttatni, akik ügyesen meg tudják oldani Kárpátaljára a ruháknak az átjuttatását, tehát nem szeretnének, szerintem most ők is ugyanennyit, mi egy fél napot dolgoztam vele, tehát a 4-5 órát rászánni, és szeretném ebben a segítséget kérni, hogy egy kicsit gyorsítsuk ezt a dolgot, és köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.